Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Érkeznek az uniós források Magyarországra, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczár Tamás úgy fogalmazott, Orbán Viktor miniszterelnök már 12,5 milliárd eurót kiharcolt, és jönni fog a többi is. Az ember a telefonját vagy a zsebkendőjét veszíti el, uniós forrás nem, az ugyanis a politikai döntésektől függ, jegyezte meg. Nem tetszik nekik, hogy békét akarunk, hogy nem akarunk háborút, kerítést, jegyezte meg. A kormány elkötelezett abban, hogy akár az energiabiztonság, a migrációs politika, vagy a nyugdíjasok 13. havi nyugdíja kérdéseiben ellenálljon a magyar ellenzéktől vagy Brüsszelből érkező akadályoztatásnak és nyomásgyakorlásnak, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna viselkedésével aláássa a tagállamok energiabiztonságát, majd hangsúlyozta, Magyarország csak akkor tud hozzájárulni az Ukrajnával kapcsolatos európai diskurzus fenntartásához, ha garanciákat kap arra, hogy energiabiztonságát Ukrajna irányából nem veszélyeztetik. A német menekült politikát szigorító törvényjavaslat elutasításával kapcsolatos pénteki Bundestag döntéssel kapcsolatban kifejtette, a német parlamentben a migrációpárti és a migrációt ellenző erők között óriási csata zajlik, a jelek szerint a német közvélemény teljesen átfordult az elmúlt években, és egyöntetően követeli a migrációs politika átalakítását, amihez azonban jelenleg még nincs meg a parlamenti többség. Katasztrófa közeli a helyzet az országban, ahová 2015 óta 3 és 5 millió közötti menedékkérő érkezett, mondta Orbán Balázs. Rámutatott, amit most a német politikai része javasolt, az megfeleltethető a magyar határvédelmi intézkedéseknek. Idén is folytatják a nemzetiségek számára fontos beruházások, intézmények, iskolák és egyházi közösségi épületek, valamint a templomok felújítását. Ezt hangsúlyozta Soltész Miklós horvát zsidányban, a felújított Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus templom átadó ünnepségén. A nyelv a kultúra megőrzését és a helyben maradást is kiemelkedően szolgálja a nemzetiségek hitéletéhez nyújtott támogatás, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. 12-ről 18 millió forintra emelkedik az ÁFA alanyi adómentesség értékhatára, a kormány ezzel is támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a Facebookon. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, mintegy 830 ezer vállalkozás választotta az alanyi adómentességet, az új szabályok hozzávetőlegesen 30 ezer vállalkozás, többek között taxisok, fodrászok, festők, autószerelők vagy pékek számára nyitja meg a lehetőséget erre. Az alanyi mentesség január 1-ére visszamenőleg választható, a jogszabály ennek megtételéhez elegendő időt ad, mivel arra február 28-áig van lehetőség. 30 napra beszüntetik a munkát a szerbiai ügyvédek, erről döntött a kamara. Ezzel csatlakoznak a november óta tiltakozó egyetemisták követeléseihez, de tiltakoznak amiatt is, hogy a véleményük szerint Szerbiában veszélybe került a jogállamiság és az ügyvédek önállósága. A szerbiai egyetemi hallgatók szombaton 3 órára lezárták Újvidék mindhárom hídját, majd a Bácskát a Szerémséggel összekötő Szabadsághidat 24 órás zárlat alá helyezték. Alekszandr Vucic köztársasági elnök reményének adott hangot, hogy hamarosan új kormány alakulhat és nem kell előrehozott választást kérni. Hozzátette azonban, hogy az ellenzék egy része átmeneti kormányt szeretne létrehozni, amelyben azok is szerephez jutnának, akiknek a szerbiai állampolgárok nem szavaztak bizalmat. Ezt azonban államfőként nem engedheti meg, így erre bizonyosan nem kerül sor. Az európai elitek nem sokára Donald Trump amerikai elnökhöz fognak igazodni, jelentette ki az orosz elnök a Rosszia Agyin televízió műsorában. Azt, hogy Oroszországot nem hívták meg az Auschwitz-i haláltábor szovjet csapatok általi felszabadításának 80. évfordulójára, a szervezők részéről furcsának és szégyenletesnek nevezte Vladimir Putyin. A Kanadából érkező kőolaj importra alacsonyabb lesz a vám az Egyesült Államok által februártól bevezetett általános mértéknél, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, hogy Kanadával és Mexikóval szemben életbe lépett a korábban kilátásba helyezett 25%-os általános vámteher, ugyanakkor hozzátette, hogy a Kanadából érkező kőolajszállítmányokra ennek mértéke 10%-os lesz. Kínára is kivetik a tervezett pótollagos 10%-os vámot. Kína határozottan elutasítja a döntést. A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az Egyesült Államok téves intézkedéseire válaszul, Kína panaszt fog benyújtani a kereskedelmi világszervezetnél, és megfelelő ellenintézkedéseket fog tenni jogai és érdekei határozott védelme érdekében. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, általában majd sok napsütés várható, de a középső vármegyékben lesznek tartósan erősen felhős körzetek, arrafelé előfordulhat hózápor. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája... A római és francia egyház kapcsolata Guercino Szent Petronilla festménye tükrében. Vértesajai László művészettörténeti jegyzete a Szent Péter Bazilika egyik oltárképéről. Évszázadok óta élet közmondás, amely szerint a római egyház elsőszülött leánya a francia egyház. Ezt a nem hivatalos állítást sajátos fényben világítja meg a Szent Péter Bazilikának egyik festménye, amelyet Guercino alkotott 1623-ban az új Szent Péter Bazilika jobboldali leghátsó Szent Petronella hamvait őrző oltára fölé. A festmény újból az érdeklődés homlok terébe került a múlt év végén, amikor a Quirinális palotával szemben a Scuderie termeiben Guercino címmel kiállítást rendeztek. Az első nagyterem és az egész kiállítás főképe a Szent Petronilla temetése című festmény volt. Mindenekelőtt a kép óriási mérete lep meg minket, 720 cm magas és 423 cm széles olajfestmény felül félköríves kerekítéssel. A kép mérete és formája pontosan illeszkedik a Szent Petronilla oltár mögötti szabad felülethez. A festményt 15. Gergely pápa rendelte meg 1621-ben, nem sokkal pápává választása után, és 1623-ban helyére is állították, majd megáldották. A Szent Péter Bazilika új oltárképére nyert megbízatás a legnagyobb alkotás, Guercino mester római tartózkodása alatt. Igaz, ők ketten már ismerték egymást, hiszen a bolognai Alessandro Ludovisi bíboros már dolgoztatott vele még pápává választása előtt. A Szent Petronilla oltárkép 1730-ig maradt meg eredeti helyén, ekkor a bazilika nedves levegője miatt mozaik másolat váltotta fel. Az eredeti festményt ezután a Quirinali palotába vitték, ahol 1797-ben a napóleoni megszálló csapatok rekvirálták, és számos más Rómában készült alkotással együtt a Louvre-ba hurcolták. Napóleon bukása után a kép 1818-ban ismét a pápai állam birtokába került, és Rómában a kapitóleumi múzeumokban állították ki, ahol mostanáig található a képtárban. Szent Petronilla tisztelete. De végtére is ki ez a Petronilla, akinek temetését és mennyei megkoronázását Guercino megfestette? A keresztény Petronilla történelmi létezése biztos. Amint azt a neki szentelt különleges tisztelet jegyei is bizonyítják, amelyek a római Domitilla katakombában találhatók, ahol Petronillát eltemették. Források hiányában azonban teljesen alaptalan az a hiedelem, hogy ez a Petronilla Szent Péter lánya lenne, amit már a neve is elárul, hiszen ha Petrus leánya, akkor a neve Petrilla lenne, de ez a Petronilla forma egy bizonyos Petronius nevű apára utal. Petronilla minden valószínűség szerint egy előkelő római leány volt, aki keresztény hitet élt az első században. A Domitilla katakombában végzett modern régészeti kutatás arra a következtetésre jutott, hogy Petronilla Domitianus császár uralkodása alatt halt meg az első század vége felé, vélhetőleg az általa elrendelt keresztény üldözések során. Emlékét egy szép fresko örökíti meg a Domitilla katakombában, ahol a Néreus és Achilleus védtanúk tiszteletére a 4. század végén emelt föld alatti bazilika mögött egy sírhely boltivének mezejére festették meg. Az oránsz kezét széttárva imádkozó veneranda női alak mellett jobbra tűnik fel a szent, felirat jelzi Petronella Martyr. Tehát vértanú, aki a korabeli mitológiában jól ismert Pszichopompos szerepét tölti be, aki az elhunytat átkíséri a túlvilágra. Ez az a szerep, amelyet a katolikus temetési szertartás mai liturgiájában máig éneklünk, mennyország örömébe vigyenek az angyalok, és az egykoron szegény Lázárral életed legyen mindörökké. A lélek vezető, lélek kísérő szerep Dante isteni színjátékában is testet ölt a ladikos révész, Kárum alakjában. Minden esetre ez a lélek vezető szerep mutatja, hogy Petronilla alakját különleges és kitüntető küldetés vette körül, főként sírja közvetlen környezetében, amit elsősorban annak a korabeli meggyőződésnek köszönhetett, hogy személyében Péter apostol lányát, vagy legalábbis egyik lelki gyermekét tisztelték. Éppen a név által is jelzett péteri kapcsolat lesz aztán az alapja későbbi különleges történelmi szerepének. A Domitilla katakombából a Szent Péter bazilika mellett álló Honorius mauzóleumba. A vértanú szűz Petronilla a későbbi századokban a lelki tisztelet mellett sajátos politikai szerepet töltött be. A népvándorlás korszakában előbb a gótoktól, aztán a longobárdoktól szorongatott Róma, immár császári hatalom nélkül erősen ki volt szolgáltatva a mindenkori világi hatalmaknak, és így a város püspöke sokszor nem tudta megvédeni sem a híveit, sem a templomait, de sokszor még a katolikus hitét sem az ariánus hódítókkal szemben. Formálisan Róma is környéke a ravennai bizánci exarchátushoz tartozott, de a képrombolás idején a rómaiak elűzték a bizánci helytartót, és 727-ben II. Gergely pápát elismerték világi uruknak is. Rómát is környékét ekkor Ducatus Romanusnak, római hercegségnek hívták. Liutprand, longobárd király 728-ban, Sutri 742-ben pedig Amélia és Orte városait is oda ajándékozta a pápának. Aistulf, longobárd király azonban meg akarta hódítani Rómát is, ezért II. István pápa, miután Bizánchoz hasztalon fordult, átkelt az Alpokon és Kispipin frank királyhoz fordult segítségért. Kispipi legyőzte Aistulfot, és az elhódított területekből 756-ban visszaadta a római dukátust, és a ravennai exarchátussal és a pentapolisszal együtt ünnepélyesen a pápának adományozta, és ezzel megalapította az egyházi államot. A római pápa politikailag eladósodott a frank királyság felé, amit valamiképp törleszteni kellett. Nem lévén hozzá más eszköze, mint lelki hatalom, spirituális gesztussal élt. A frank politikai patronátust spirituális patronával viszonozta. Ahogy Róma város egyháza alapítójának, Szent Péternek a leánya, Szent Petronilla, úgy a római katolikus szentegyháznak elsőszülött lánya a frank egyház Petronilla védnöksége alatt. Ennek a lelki jelentősége és kitüntető szerepe óriási volt, mert a frank királyságot spirituálisan ugyan, de a többi királyság fölé helyezte legalábbis a pápai hierarchiában. Ennek a donációnak, lelki adományozásnak külső jele lett a Translatio Petronilli, vagyis Szent Petronilla erekjeinek az átvitele a Szent Péter Bazilika melletti Honorius keresztény császár kerek mauzóleumába, amelyet a századok során immár kápolnává alakítottak és össze is kapcsoltak, valójában egyben nyitottak a Szent Péter Bazilika baloldali kereszt hajójával. Szent Petronilla új oltárának felszentelésével lényegében új kápolna született, amely Capella Palatina Regum Francorum névvel a frank királyok udvari kápolnája lett egy egykori római keresztény császár tiszteletére emelt mauzóleumban, amelyet annak kerekformája miatt neveztek később Rotonda di Santa Petronillának is. Szent Péter lányának, mint a frank királyok patronájának a tisztelete szilárdan fennmaradt a századokon át, sőt, a frankok uralma után a francia monarchia és így Franciaország védőszentje is lett, mind a mai napig, amire büszke nem csak a francia egyház, hanem még a francia laikus állam is. Amikor a régi és súlyosan sérült állapotú eredeti konstantini bazilikát fokozatosan lebontották, és helyette megépítették a mai reneszánsz barokk templomot, akkor kénytelenek voltak lebontani a bazilika déli oldalán fekvő egykori Honorius mauzóleumot, vagyis a frank királyok udvari kápolnáját együtt annak ikerpárjával, a kerek Szent András mauzóleummal, minthogy Szent Péter apostolt családi kapcsolataival együtt tisztelték, vagyis testvérével és legalábbis lelki leányával. A frank királyok udvari kápolnájából az új Szent Péter bazilikába. Szent Petronilla földi maradványait ekkor ideiglenesen máshol helyezték el, majd 1606-ban átvitték az új bazilikába, a Petronillának szentelt oltárba, amelynek egészen különleges helyet találtak, mégpedig a bazilika szentélyének a mélyén, a Katedra Peti oltárától jobbra eső első kápolnát. Állott tehát az oltár, benne nyugodott a szent erekéje is, már csak az oltárkép hiányzott. Ehhez kellett két Emilia romagnai személy. A bolognai Alessandro Ludovisi bíborosból 1621-ben lett 15. Gergely pápa, és a bolognya közeli Centóban született Guercino, vagyis a Kancsal, eredeti nevén Giovanni Francesco Barbieri, akit azonnal megbízott a pápa a Szent Petronilla oltárkép elkészítésével. 15. Gergely az első pápa, aki jezsuita kollégiumban nevelkedett, ahol elsajátította a rend missziós jellegét. Ennek köszönhető, hogy egy évvel megválasztása után 1622. január 6-án megalapította az Európán túli országok missziójáért felelős Propaganda Fide kongregációt, amelynek vezetését 13 bíborosra bízta. Március 16-án pedig különlegesen impozáns ünnepi szertartás keretében szentté avatta Avilai Terézt, Loyolai Ignácot, Szavéri Ferencet, a missziók védőszentjét és Néri Fülöpöt. Rossz nyelvek mondták Rómában, hogy a három spanyol és az egy olasz mellett nem volt francia. Az óvatos vatikáni diplomácia ezt is figyelembe vette, mert hiszen már a Ludovisi pápa trónra lépésétől kezdve dolgozott az új udvari festő éppen a franciák nagy védőszentjének, Szent Petronillának óriási oltárképén. Amikor egy évvel később a pápa megáldotta a képet, csodájára járt a város, és persze a francia előkelőségek is. Guercino géniusza, Szent Petronilla temetése és újratemetése egyszerre. Miként Raffaello Krisztus színeváltozása című hasonló méretű festménye is két egymás fölé helyezett jelenetből áll, Guercino is kettős képet festett. Alul a szent temetését látjuk, fölötte pedig a mennybe érkezését, ahol az egek ura Krisztus előtt térdel összefonódó karjainak imádó gesztusával. Fölöttük angyal hoz neki koronát, így a vértanúság piros ruhájába öltözött szűz megkoronázása külön kiemeli Petronilla közben járó szerepét. A kép alsó részén a sírbatétel jelenetének Caravaggio-i kompozíciója látható. A 10 éve elhunyt lombard festő döntő mértében rányomta bélyegét az 1600-as évek első felére. Guercino is küzdött, hogy rátaláljon saját stílusára és megőrizze azt. Minden esetre a fehér ruhába öltözött szentét sírjába leeresztő két sírású nagy alakjai rögtön a kép előterében nagyon kifejező Caravaggio-i megoldást sejtenek. Ráadásul a baloldali sírása alakjában Guercino Michelangelo-t festette meg, akinek a kupolája a Szent Péter Bazilika főoltára fölé borul. Michelangelo ekkor már bő fél évszázaddal halála után a művészet fő apostola, így az ő asszisztálása a frankok nemzeti szentjének temetésekor világosan üzenet értékű, amit joggal nevezhetnénk mai szóval kultúrdiplomáciának. Michelangelo személyében ugyanis maga a reneszánsz barók manierista világi és egyházi Róma tiszteleg Péter apostol lelki leányának tanúságtétele előtt. Guercino mester úgy festette meg a képet, hogy a Szent sírja fölé helyezett oltárkép alján a néző számára közvetlenül, mint egy valóságos sírbatételt látunk. Vagy mégsem? Csak az alapos szemlélő veszi észre, hogy a sírban áll egy harmadik sírásó is, aki két kezével a szent vállait mint egy fölfelé emeli. Sírbatételhez elég a holttestet lepedéből font kötéllel leengedni, mint a képen. Ha viszont alul sírásó segítkezik, akkor éppen a kiemelését segíti. Így tekintve a temetés inkább exhumáció, földből kivétel, semmint inhumáció, a szó szerint vett elföldelés. Ma a művészettörténészek közös véleménye, hogy Guercino mester tudatosan festett kettős értelmű képet, amelyek együtt adják a történelmi igazságot. Petronillát elföldelték a Domitianus császár alatt elszenvedett vértanúság után, majd kétszer is exhumálták. Először a Domitilla katakombába vitték át a Honorius mauzóleumba, majd onnét is exhumálták, és helyezték át a Bazilika oltársírjába. Sírbatétel és újratemetés. Sírbatétele és mennyei megdicsőülése Isten kegyelméből a szent érdeme, míg a kettős transzlációja már az említett pápai gesztus a frank-francia egyház felé. Minden esetre az első olvasat a történelmi sírbatétel, és ezt erősíti meg a sírások melletti szereplők sora. Balról két asszony, talán az elhunyt hit sorsosai, siratják Petronillát. Egy égjegyettját tartó fehér inges fiatalember pedig, bal kezét mellére szorítva, nyitott szájjal rácsodálkozik az eseményre, amely viszont éppen akkor csodálatra méltó, ha kiemelik a szentét egy új tiszteletre. Titokzatos a jobboldali három szereplő jelenlétének üzenete. A 6. századi hagyomány szerint egy Flaccus nevű római patricius szerette volna feleségül venni a csinos Petronillát, aki viszont már Krisztusnak adta magát, így a fiatal kérő vértanú hitvallásra késztette a római lányt. Elegáns ruhájú fiatalemberként ő jelenik meg jobboldalt, és a mellette álló idős emberrel, aki Péter apostol jól ismert vonásait hordozza, furcsa módon egy kívülálló turbános alak felé fordulnak, akinek csak a fejét lehet látni, és a temetésre mutató kezét, ami egyértelműen magyarázó kézmozdulat. De hogy mit is magyaráz az a külső beszóló, azt nem tudjuk. Minden esetre olyan új esemény, ami a kézzel szemben álló szereplőnek, a pogány Flaccusnak és magának Szent Péter apostolnak is újdonság, meglepetés. Péter apostol számára a téren időn kívül álló, külső magyarázó elmondja lelki leányának megdicsőlését és történelmi szerepét, amit éppen a Péter utódok adtak Petronillának. A kettős értelmezést, temetést és újratemetést annak a magyarázónak a kézmozdulata is kifejezi, mutató ujja a temetést jelzi, de hüvelyk ujja nyitott egy másik értelmezésre is. Guercino oltárképen nagy sikert aratott és megalapozta a jövőjét, hiszen saját hangú, hittelteli, gyönyörű színekkel dolgozó festő lett, akit Itália szerte kerestek. Szent Petronilla liturgikus emléknapja május 31-e, amikor is oltár sírjánál a Szent Péter bazilikában a szentségi francia nagykövet jelenlétében évről évre ünnepi szentmisét mutatnak be Franciaországért, a Római Egyház első szülött leányáért. A római és francia egyház kapcsolata Vercino Szent Petronilla festménye tükrében címmel Vétes Ajai László művészettörténeti jegyzetét hallották a Szent Péter Bazilika egyik oltárképéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője Vétes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30-tól és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, a híreket böngészve, sokszor szint vallottam már, megszállott hírolvasó vagyok, gyakran felkapom a fejem, újraolvasom a szöveget, akár kétszer is. Szerencsére egyelőre nincs hiba semmilyen képességemmel, ami a látást és értelmezést illeti, a tartalom okozta meglepetés váltja ki ezt belőlem. Az elmúlt időszakban is szép számmal akadt olyan cím, alcím, hosszas fejtegetés, komment, amit többször is át kellett böngésznem, hogy elhiggyem, amit látok. Az megszokott jelenség, hogy van egy alapinformáció, amiből különféleképpen csinálnak hírt az egyes médiumok. Ezzel tulajdonképpen nincsen semmi baj, legtöbbször tudjuk vagy sejtjük előre, hogy mit várhatunk. Nos, akkor egy hír a közelmúltból. Tessenek megkapaszkodni, indul a dili vonat. Lengyelországban a Sejm, vagyis az ottani törvényhozás elé terjesztettek egy javaslatot, mely a 18 év alattiak gyónásának betiltását követeli. A javaslatot, ne lepődjünk meg, egy liberális színházi szakember jegyzi, aki szerint a gyónás traumatikus, kellemetlen esemény, amit a gyermekek nem akarnak, ám de nem tudnak ellene védekezni. Hagyok egy kis időt gondolkodni. És közben azért ne feledjük, hogy Lengyelországban 2023-ban kormányváltás volt, a 8 éven át kormányzó jobbközép kabinetet váltották le. Ettől kezdve a korábban visszatartott uniós pénzek, hogy-hogy nem, rendre megérkeznek lengyel testvéreinkhez, szóval tisztán látható, hogy Brüsszel, nevezzük így az egyszerűség kedvéért az uniós bürokráciával átszőtt hálózatot, közvetlenül beavatkozik a tagállamok belpolitikai ügyeibe. Az én képzetem szerint, s ezzel talán nem vagyok egyedül, a lengyel nép mélyen vallásos. A számok ezt mutatják, a katolikus egyháza maga 36,6 millió tagjával messze a legerősebb felekezet. Az állampolgárok 95,8%-át katolikusnak keresztelték, többségük rendszeresen gyakorolja vallását. A lengyel egyház 45 egyházmegyéjében 133 püspök szolgál. És tegyük hozzá, hogy lengyel testvéreink egy olyan spirituálisan és közéletileg is meghatározó vezetőt adtak a világegyháznak, mint Szent II. János Pál pápa. És ebben az országban felvetik, a parlament elé engedik a javaslatot, hogy tiltsák be ilyen-olyan okokra hivatkozva a 18 év alattiak szentgyónását. Stanislav Gadecki lengyel érsek szerint a gyermekek gyónási tilalmának bevezetése teljes képtelenség. A katolikus főpap szerint ez visszatérés lenne a sztálini időkhöz. Ez pontos megfogalmazás, csak az a kérdés, hogy ki szeretne visszatérni a sztálini időkhöz. Kedves hallgató, egy másik, ezúttal a liberális oldalon felháborodást kiváltó hír. Donald Trump, amerikai elnök, beiktatását követő beszédében leszögezte, a hivatalos amerikai kormányzati politika mostantól az lesz, hogy csak két nem létezik, a férfi és a női. Azt is hozzátette, véget vetnek annak az eddigi kísérletnek, hogy a kormányzat igyekszik mesterségesen beépíteni a faj és a gender kérdését a köz- és a magánélet minden egyes szegletébe. Olyan társadalmat fogunk felépíteni, amely érdemeken alapul, és nem a bőrszint figyeli, jelentette ki Trump. Mindenféle kusza biológiai magyarázatokkal, petíciókkal és persze hangos hisztériával reagáltak a különféle szervezetek, a gender ideológia szelekciójának kedvezményezettjei. Itt is azt tapasztaljuk, hogy a normalitást próbálják magyarázatra kényszeríteni. A Ferenc pápa által meghirdetett szentév mottója, a remény zarándokai, ebben az egy rövid mondatban is jól kifejezi, mi a teendője a keresztény katolikus embernek. Kedves hallgató, járjuk hát együtt ezt az utat.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
szívem telve van vele. Drága Jézus, hű megváltó, hálát érzek mind azért, mit értem tettél. Drága Jézus, hogy elhívtál és befogadtál, nincsen más otthonom, karod ó és átölel, csak nálad van. Szükségem van rá. Szükségem van rá.
Napbúcsúztató.
Jóságodat hirdetem reggeltől estig, örömmel szólok róla. Istenem, ifjúkorom óta oktattál engem, mindmáig hirdetem, mi csodásan jó vagy. Olvasom a 70. Zsoltárban. Az Istennel való találkozás bármennyire is határozott, nem oszlat el minden homályt, és az ismeretlen a sötétben nyilatkoztatja ki magát, mint Jákobnak a küzdőtársa. S ennek oka az, hogy Isten bármennyire közel van hozzánk a találkozáskor, túl van a te világán. Már az egyszerű emberi találkozásokban sem lehet a szeretett másik személyhez való viszonyunkat objektiválni, világosan kifejezni. Az Istennel való találkozásban még több a homály. Végső soron az éjszakáról és a feneketlen mélységről beszélő misztikusoknak van igazuk. Camus Pestis című regényéből az orvos szavaira gondolok, mindvégig a halálig fogok tiltakozni, hogy szeressem azt a teremtést, amelyben gyermekeket kínoznak. Aztán olvasom János nagyszabású karácsonyi örömhírét, és az ige testé lett és közöttünk lakott. Isten olyan valódi emberré lesz, mint mi a teremtésben. Nem emberi álarcot ölt fel, nem az emberi vágyak megköltött mítosza. Ő ott van a bölcsőben és a kereszten. Istenem, mennyire szereted az embert, akit teremtettél? Mindent szeretettel veszel körül, hiszen mindent te teremtettél, de az ember a kedvenced. Minden érzésünk, gyöngeségünk, hajlamunk megvolt benned, kivéve a bűnt. Jézus, nagy Isten, idősebb testvérem, hogy félnék tőled, hogy ne adnám neked egész szívemet? Neked, aki oly szelíd és oly szeretetreméltó vagy, olyan igénytelen és szerény, bizalomgerjesztő, természetes és alázatos.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája. Február 2-án az egyház azt az 1 millió férfit és nőt ünnepli, akik a világon katolikus szerzetesként élik az életüket. Második János Pál pápa nyilvánította a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a szerzetesek világnapjává, 3 szerzetes nővér mesél hivatásáról. Az egy órai hírek után Cseperedő című kisgyerekekkel, kisgyermekes családokkal foglalkozó műsorunk következik. Berecz Renát a vendége Bíró Csaba, az EGRI Lenkei János általános iskola igazgatója. Az intézmény egyik mottójává vált az évek során, hogy a Lenkeiben mindig történik valami. Ha velünk tartanak, a riportból kiderül, mitől ilyen tartalmas a közösségi élet az iskolában, vagy épp az, milyen rendszerben tanítanak náluk, és hogy milyen eredményeket érnek el a tanulóik. Ezután a Sziluett női magazin jön. A férfi és női szerepekről beszélget dr. Szabó Tóth Kinga egyetemi docenssel, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. A 2 órai hírek után jön a Gaudete, majd a Karitász percek. 3 órakor híreket mondunk, aztán következik a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. Először a Zemplénben fekvő festői 3 hútára látogatunk, majd Jász Szent András lesz az úti célunk. Ha kérem, a következőt egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Dr. Erdély Dániellel, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének hematológusával egy új eljárásról beszélgetünk, mely az onkológiai kezelésen átesett gyermekek későbbi gyermekvállalását segíti elő, valamint a leggyakoribb gyerekeket érintő daganatos betegségekről hallhatnak. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Bálta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Péderi Zsolt, Tompos Péter, Túri Sarolta, Sinkovics Andra, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót, Debner Ádámot hallották.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. Hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess elő az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jó.